Kedves gyülekezet, kedves testvérek, én nem hiszek a hazajáró lelkekben, de gyakorlom. Tudjátok, mire gondolok, hogy szerintem van már 15 éve, de egyszer meg kéne számolni, hogy hiba nélkül minden év utolsó szombatját veletek töltöm. Ugye van annyi? És én nagyon örülök annak, hogy az Isten megadta ezt a mostani alkalmat is mindnyájunknak. Mindig örülök, amikor viszont látom az arcátokat, meg amikor itt elátom a gyülekezetet. Kicsit hazajöttem ma is, már útközben is így jöttem felétek. Ja, van egy sajátossága ennek, hogy mit lehet 15 vagy 20 éven keresztül évvégén mindig mondani. Lehet, hogy ma sem sokban fogok különbözni a korábbiaktól, de hát, ha időszerűbb lesz, mert lehet, hogy ti a régiek vagytok, meg én is, bár azért mi is változunk, de hogy körülöttünk a világ változik, az egészen biztos. Majd olyan alapigével jöttem, amit Máté evangéliumában találtok, a 25. fejezetben, és ezen belül a 19. vers az, amit olvasni szeretnék. Tehát Máté 25:19. Ahol Isten igéje a következőképpen hangzik, egy példázat részlete rá fogtok ismerni, nyilván talán már a helyből is gondoljátok. Így hangzik, sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak az ura, és számot vetett velük. Ez a talentumok példázata, annak egy részlete, ami úgy érzem sarkalatos, és ma ez adja meg a hangütést nekünk. Nem tudom, hogy gondolkoztok a 25. fejezet felől, általában a 24-eset szoktuk ugye számon tartani, ott vannak, hogy mi lesz annak a jele a jövetelődnek a világ végének, és Jézus ott elmondja hosszan. Tulajdonképpen a 25. fejezet az ennek a függeléke, ez csak a Bibliában van elválasztva egymástól, hogy olvassátok, az megy tovább az a beszéd. Tehát ez lehetne egy fejezet is, csak már eleve a 24 is elég testes. Ugye azért is, mert Jézus elég hosszan válaszolt a tanítványok kérdésére, hogy mi lesz a jele, és nem elégedett meg azzal, hogy hosszan válaszolt, hanem még megtetézte három illusztrációval is, ugye a három példázat, az ugye képies volt, nem használtak tévét, nem voltak ilyen lehetőségek, megidézett jeleneteket ugye szóban. Azért is érdekes ez, mert most egy más összefüggésben, azt hiszem talán már a jövő heti témámra készültem, bocsánat, csak melegem van, a videósorozatomban, és gondolkoztam azon, hogy milyen sokan legyintenek rá az idők jeleire, az adventizmus születésére is gyakorlatilag azzal, hogy jó mellé trafáltak, mert ugye azt várták, hogy majd eljön, pedig tudhatták volna, hogy senki sem tudja sem a napot, sem az órát, ami egyébként teljesen igaz. A gond ezzel az, és nem, bocsánat, ez mégis a tanapi részben volt szerintem, hogy a gond ezzel az, hogy akik akkor elutasították az advent üzenetet, amikor ez eleven volt 1844 előtt, ők nem azt mondták, hogy mi is azt várjuk, csak mi tudjuk, hogy a jelekre kell figyelni, és nem az időpontra, hanem azt mondták, amit ma is sokan mondanak, hogy nem kell ezzel foglalkozni. A 10 parancsolattal se kell foglalkozni. Időkérdés. Akkor mivel foglalkozzon egy keresztény, nem? Hogyha Jézus azt akarta volna mondani, hogy nem kell ezzel foglalkozni, akkor nem lenne 50-valahány versből álló a 24. fejezet, nem? Mert akkor ezt mondta volna, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjuk, hagyjátok ezt az egészet, ne foglalkozzatok ezzel. De nem ezt mondta, hanem hosszan taglalta, és utána még az egészet, ugye utána még levont egy következtetést, emlékeztek a 24. fejezet mivel ér véget? Hogy boldog az a szolga, akit az ő ura ilyen munkában talál. Tehát azt mondja, hogy mindig késznek kell lenni, és mi nem tudjuk mikor jön, de ez nem azt jelenti, hogy akkor még ráérünk, hanem hogy most is jöhet, bármikor jöhet. Tehát volt egy tanúság, amit ő levont, és minthogyha ezt a fajta szolgai, ennek a szolgának az attitűdjét akarta volna illusztrálni, elmondta a talentumok példázatát, ami ugyanerről szól, hogy dolgoztak. És azt emelte ki ez a példázata, ami egy nagyon komoly kihívás mindnyájunk életében. Az alapíge így kezdődött, ha figyeltek, hogy megjöttem a szolgáknak az ura, és számot vetett velük, de valamit most nem olvastam, figyeljétek, hogy sok idő múlva. Tehát erre hangsúlyt tett Jézus is itt a példázatban, hogy a hangsúly azonos, hogy sok idő fog eltelni, és sok minden fog történni. Az egyik legnehezebb dolog az ember életben a várakozás. Karácsony előtt is, akik ajándékoznak, ugye főleg a gyerekeknek. Mindig nehéz dolog a várakozás, és Jézus azt mondta, hogy ahhoz képest, hogy ő eldöntötte ezt a küzdelmet, a Golgotán, mert eldöntötte, a kígyó fejére taposott, tudjuk, ahhoz képest mindenki azt várná, hogy hát akkor most már szerezzen érvényt annak, amit kivívott, és elmúlt 2000 év, gondoljátok meg. A Biblia szerint durván 4000 év volt előtte, és megvan a győzelem, de mire várunk már? 2000 év megint eltelt. Most, hogy mire várunk, arra nem térnék ki, mert nem ez a témánk. Tény, hogy nagyon sok idő eltelt. Váratlanul hosszú idő ez, ami várakozással telik. És sok emberben ott van az, hogy de visszajön egyáltalán? Nem tudom, mennyire vannak keresztény kapcsolataitok. Én nem hallom azt, hogy a keresztény egyházak ezzel nagyon foglalkoznának, hogy visszajön. Elkarácsonyoznak, elhúsvétoznak. Ez nem pejoratívan mondom, de szóval, hogy megy ez az egész, de na de hát van-e valami fókusz? Van-e valami, amire készülünk, valami várakozás? Visszajön egyáltalán? De ha vissza is jön, hát csak nem fog már emlékezni, mit adott ki, hát ugye csak nem olyan, bocsánat, hogy nem olyan sváb az úr, hogy felírta, hogy és tudja, hogy mit kérjen számon. Ugye magamnak ide erősebb szót is írtam különben, hogy hát csak nem fog hajtsárkodni, hogy behajtja ennyi idő után, mert hogyha visszajött volna 5 év múlva, 10 év múlva, akkor igen. De figyelj, 2000 év, hát ez rengeteg idő. És azt mondja ez a példázat, hogy ugye máshol is beszélő, hogy váratlan lesz az érkezés, tehát váratlan hosszú idő telik el, váratlan lesz az érkezés, és arról biztosít ez a példázat, hát ki hogy interpretálja magának, van akinek ez hajcsát jelent, van aki szerint normális, hogy azt mondta, hogy igen, sok idő fog eltelni, de vissza fog jönni, és úgy készüljetek, hogy a nagy öröm mellett lesz számadás is. Számbevés és számadás, számot vett velük. Azt tudjátok, hogy van olyan, hogy állami számbevőszék? Annak az a dolga, hogy az államnak a gazdálkodását felügyelje. Az a kincstárnok, egy bizonyos értelemben az államnak, tehát azon azt ügyeli, felügyeli, hogy akik résztvevői az államban az anyagi mozgásoknak, azok az állam érdekei szerint cselekedjenek, és hogy ne érje vesztesség az államot. Jó, hogy van állami számbevőszék. Az állami pénzekkel el kell számolni, hogyha valaki például kap állami támogatást, akkor el kell vele számoljon, hogy felhasználta, mire használta, a megfogalmazott célra használta fel, ha nem vissza kell adni. Hát olyan nincs, hogy hát tudok valami mást is, és akkor arra elköltöm. Az a kérdés, hogy kitől kapunk többet, az államtól vagy Istentől? Most provokatív vagyok, Esztertől tanultam az előbeszélgetésben, csak viccelek. Istentől többet kapunk, mert tőle kapunk anyagiakat, abból adtunk az előbb is ugye vissza, tehetséget, képességeket, egészséget, egészségen a haszna lehetőséget értem, tehát nehogy valaki azt mondja, hogy ő neki van betegsége, persze, hogy van, hát ki az, akinek ma nincsen, de haszna lehetőek, önellátóak tudunk lenni, és hát külön nagybetűvel ideírtam egy külön pontból, hogy idő, amit kapunk az Istentől, életidő, kegyelemidő, a napok, amiket kapunk, a nyugalom napok, amiket használhatunk. És azt mondja az Isten, hogy figyelj, annyi mindent kaptál tőlem, az komolyan gondolod, hogy ezzel nem kell elszámolnod a végén. Mi azt hiszük, hogy egy tisztán erkölcsi számadás lesz a történet végén, hogy mennyi jót tettél, mennyi rosszat. Ugye van a fejemben egy ilyen könyvelői személyet mindenkinek, hogyha több a jó, akkor az már jó, nem? Tehát de a Biblia könyve nem ezt mondja. Tehát ez nem jó megközelítés. De arra meg végképp kevesen gondolunk, hogy minket elszámoltatnak a gyakorlati dolgokkal is az életünkben. Emlékeztek a Belsacár éjszakájára? Mi volt az üzenet? Hogy Isten számba vette, nem azt mondta, hogy a te magánéletedet, hogy azért mennyire voltál vallásos, bálványimádó voltál, nem voltál. Azt mondta, hogy Isten számba vette a te országlásodat. Hát neki pont az volt a szakmája, hogy így mondjam, hogy ő volt a helyettes király. Ugye Belsacár csak helyettes volt, tudjátok, azért mondta, hogy majd harmadik leszel az országban. És azt mondta, hogy az Isten, hogy megnéztem, hogy hogy csináltad. Figyelj, nem jól csináltad. Nem vagyok elégedett. És ezért ma éjszaka vége is lesz. De ez egy jó példa arra, hogy Isten nem csak erkölcsi kérdésekkel foglalkozik, hogy így mondjam. Ha az államnak van számvevőszék, akkor az Isten hogy nevetne számot velünk? Mikor kapunk évtizedekig opciókat, lehetőségeket, amivel el kell, hogy számoljuk. Ugye a világban az a szokás, hogy évente csinálják egy számvetést cégek is magukkal, hogy ebben az évben ennyi volt a bevétel, ennyi volt a kiadás, mennyi volt a nyereség, mint a osztalékot fizetnek a részvénytársaság. Szóval hogy valahogy úgy vizsgálják magukat, hogy hát azért az jó tudni, hogy hol tartunk. Nem csak az, hogy hoppá, nincs pénz a kasszába, ugye, ahogy ez sok helyen megtörténik, hanem valahogy az egész folyamatot elemzik, ez a normális különben. Lezárják a pénzügyi évet, nem mindenhol a naptári év az, úgy tudom, van a angol szász országban, hogy az első negyednél fordul, de a mi szempontunkból most ez a lényeg, hogy általában egy naptári évet értékelünk ki. Nem mondhatja bárki, hogy ez nem egy biblikus dolog, mert ugye kitalálta ki azt, hogy most legyen az évforduló, ez egy teljesen fiktív dolog, de ebből a szempontból mindegy, egy periódus eltelt. Kiértékelik, új célkitűzéseket fogalmaznak meg, anyagi természetűt is, és most van ennek itt az ideje, a társadalom így alakította, és nincs ezzel baj. Hadd érzem nektek, hogy tulajdonképpen nekünk sem rossz ez az időszak, ugyanerre a célra, mint mindig is, én mindig is ezt mondtam, mióta ide járok az év végén, de azért megjegyzem, hogy nekünk nem csak az év végén van számadási lehetőségünk, meg ilyen kiértékelési lehetőségünk, meg új célok kitűzésére lehetőségünk. Mikor van még szerintetek erre alkalom? Minden úrvacsorakor, nagyon jó, amit a Bandi mond. Tehát azért az is egy határpont. Tudok szűkebbet? Jó, jó, hát az már nagyon szűk, de ahol is igazatok van. Még azt mondja, hogy a szombat. Itt szóltak ehhez. Tehát, hogy minden héten van egy nap, ami nem csak azért van, bocsánat, most ilyen kicsit poénosan, hogy elfáradjunk, ugye, mert mit tenni, sok a program, hanem akkor jó a szombat, hogyha ebben helye van egy olyan fajta egyéni elcsendesedésnek, ahol az Isten meg én együtt vagyunk. És nem csak azért, hogy épüljek, hanem ennek része ez a számadás is. Hogy ez az elmúlt hetem, ez miről szólt? Volt 6 napom, ugye, mert ez a 7. Abból hányan lehetek elégedett? Abból hányan elégedett az Isten? Hányan lehet elégedett? Vajon mit mondana erre? Kedves gyülekezet, szerintem, ezért is mondom, most tényleg az évvége egyébe beszélünk, de azért megemlítem, hogy nekem megvárunk az évvégét. Mondok egy példát, hogy valamit elkezdenek rosszul csinálni januárban, ne úgy legyen, aztán az évvégén rájönnek, hogy már nagyon elment egy irányba. Ha minden héten megcsináljuk, akkor hamar megfogjuk a dolgot, és ki tudjuk igazítani. Szerintem nem becsüljük eléggé a szombatnak azt a vonzatát, vagy vonatkozását, hogy hordoszlak a föld magaslatain, ami azt jelenti, hogy rálátásod van az élet dolgaira, te életed dolgaira is. Legyen ez egy szempont, ha már itt járunk, de nem erről szeretnék beszélni bővebben. De nézzük azért akkor most az éveset, ugye, ahogy mondtam is, visszatérek ehhez. Mit látunk ma magunk körül, és magunkban, a saját életünkben. Mert egy számvetés akkor jó, hogyha kifelé is irányul, meg befelé is irányul. Merre tart a világunk? Nem tudom, mit szóltok hozzá. Én el tudnék képzelni jobb irányvételt, mint amerre halad. Hadd kezdjem azzal, hogy merre tartott a világháború után. Akik itt vagyunk többnyire, azért ebben az időszakban éltünk többet-kevesebbet. Én azt látom, hogy a második világháború után, már itt hangsúlyozom, hogy ez alapvetően a nyugati világra igaz, amit mondok, amiben mi is benne vagyunk, még akkor is, hogyha a keleti blokkban éltünk, de kulturálisan oda számítunk. A nyugati világban a háború után volt növekedés, pozitív kilátások, úgy tűnt a csillagos ég a határ, a gazdasági növekedés, az életszínvonal szempontjából minden jobb lesz. Tulajdonképpen az emberi életkor is kitolódott, nem tudom mennyire tudjátok, tehát a várható élettartam is nőtt. Úgy tűnt, hogy megoldjuk a bajokat, nem lesz többet háború, lásd, ENSZ és a társai. Európai Unió is végül is ezért is született, amennyire tudom, fokozatosan ugye a szén és acéltársulással, aztán közös piac, aztán unió lett belőle. Aztán már közös valuta is. Megoldjuk a betegségeket. Egy csomó korábban félelmetes betegség úgy tűnt, hogy maradandóan vereséget szenved, visszaszorul, már nem ismernek eseteket, nem fordulnak elő esetek. Gazdasági fellendülés lesz, és végtelen perspektívák. Még egyszer mondom, ez a nyugati világra volt igaz, mert a világ többi része küszködött ekkor is. Ugye a gyarmatok szabadultak a gyarmatosítóiktól, azok meg nem nagyon akarták engedni. Másfél éve voltam, azt hiszem, hogy is, 2 éve voltam, azt hiszem, igen, Lisszabonban, ott bementem egy múzeumba is többek között, nagyon jó volt, különben nagyon tetszett, ajánlom nektek is. És ott láttam azt, hogy hogyan folytattak, talán még a 80-as években is a portugálok harcokat a volt gyarmataikon, a portugál hadsereg, tehát vagy kommandók, ilyen alakulatok. Tehát közel van hozzánk, ez nem a háború előtt volt. De egy a lényeg, hogy egy olyan világban élhettünk a világháborútól kezdve, ahol ilyen megszülettek különféle jelentések szakmaiak, hogy mik a perspektívák, meg mikre vigyázunk, hogy mindenki azt várta, hogy így felfelé fog menni minden. Miért érdekes ez? Mert amikor mi abban a korban előálltunk azzal, hogy de nem, ez az egész alapvetően lefelé fog menni és koppanni fog, akkor ez nem volt egy szalonképes üzenet. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy olyan volt a világállapot, a tény, hogy azt sejtette, egyébként a szocializmusban is ugye újjáépítették az országot, tudom is én, nyugaton még inkább fejlődtek, főleg a marsalsegély miatt is a nyugat-európaiak, hogy azzal jönni, hogy ez a világ lecsengőben van, le fog ketyegni, és véget ér még hozzá, cudarul, hát ez nem volt szalonképes. úgy értem, de valami, hogy ez huhogás volt, tudjátok, mikor valami rossz hírrel jön valaki. Ez volt sokáig, én úgy is mondanám közelmúltig, akár egy pár évvel ezelőttig. Miről szólt a rendszerváltás Magyarországon? Hogy mindjárt beérjük őket. Nem tudom, mennyire tudjátok, nekünk a közgázon tanították, hogy volt egy időszak, nem tudom, a 60-as években talán, hogy kialakultak párok. Tehát a magyaroknak az volt a cél, hogy hamarosan beérik a szocializmus fejlődésével Ausztriát. A keletnémetek a nyugatnémeteket, az oroszok meg az amerikaiakat. Ez konkrétan ezt a hármat ezt mondták, emlékszem. De mindenki megtalálta a párját. Ez ilyen gazdasági párbaj, vagy előzés, hogy mondjam. Elárulom, hogy nem sikerült, hogyha nem maradtatok volna a történésekről. Azt hiszem egyik se nagyjából ezek közül. A keletnémetek jól jártak, mert őket bevették a bizniszbe. De a rendszerváltás után is mindenki erre számított, nem? Tehát amit most idéztem, az egy szocialista valami volt, vagy abból az időből. De a rendszerváltás után azt hittük, hogy mi is úgy fogunk élni, mint ahogy nyugaton élnek, amit szeretett volna mindenki. Érthető módon, tehát ez nem baj szerintem. Magyarul még, én azt gondolom, 20 évvel ezelőtt is ez volt a várakozás. Ugye 30 éve volt, bő 30 éve a rendszerváltás, de talán még 10 éve is ez volt, de nem tudom, mi a véleményetek az utóbbi 5 évről mondjuk, ami történik a világban. Hát lassan már le akarnék szállni erről a vonatról, én már nem szeretnék úgy élni, hogy ők élnek, mert gazdaságilag már nem olyan erősek, de egyébként pedig hát gondok vannak. Szóval mi a helyzet ma? Szándékosan idéztem, hogy a háború után mi volt az első felívelés, miért volt nehéz üzenetet hirdetni, ma pedig azt látjuk, hogy minden mozog körülöttünk, és hogyha te ezt nem látod, nem veszed tudomásul, akkor már megkérdezik tőled a világ, vagy te buborékban élsz, te nem veszed észre, hogy mi folyik itt? Kedves testvérek, én nem mondom, hogy könnyű a mai világ meg ma élni, de egy biztos, hogy ma könnyebb az üzenetünket hirdetni, ami arról szól, hogy ez a világ nem húzza hosszan. Mert ehhez már nem kell vízió, ehhez elég körülnézni, bekapcsolni a tévét, vagy tudom is én ki mit szokott. Könnyebb az üzenethirdetésünk. Egy kicsit olyasmit érünk át, és ideírtam magamnak illusztrációként, mint Kaja fronton. Emlékszem, amikor elmentünk általános iskolával kirándulni 4 napra ide a Dunántúra, mert akkor én még amott laktam Egerben, akkor hát nehéz volt bármi olyat tenni, ami ehető. Jó esetben tudtál rántott sajtot tenni rizssel, meg majonézzel, vagy mi is tartárt szoktak rátenni, igen. Ma meg, ha bemész valahova, válogathatsz. Étteremben, boltokban vannak nem csak vegetáris, már vegán. Tehát gyakorlatilag ilyen értelemben megváltoztak az opciók, és ma már nem néznek meg téged, hogy most mi az, hogy te vegetáriánus vagy, meg miféle fura szerzet vagy. Ma már ez a divat, így is mondhatnánk. Meg is van az ára neki, különben hozzáteszem, mert ráteszik a címkét, pont azért, mert divatcikk. De ahogy ez megváltozott, úgy változott meg az is, amiről beszéltem, hogy ma már nem szalonképtelen, meg nem alaptalan ilyen bigotéria arról beszélni. Hát ez a világnak komoly gondjai vannak, és lehet, hogy zátonyra fog futni. Ugye ma nem tudunk választani, hogy melyik a fenyegető, mindenki választhat magának problémát. Természeti vagy társadalmi változások az, amik jobban aggasztanak. Pusztul a környezetünk, teszünk is érte rendesen. Háborúk mondjuk voltak, az tény, hogy a világháború után is voltak, csak errefelé nyugisabb volt. Aztán volt ez a délszláv konfliktus, mostanában is nézek ilyen értékeléseket, mindig azt mondja, aki ott járatos, ez a Nógrádi György professzor úr, hogy ott szerint a fegyverszünet van, tehát az nem ért véget, mert ott parázslik, ott van ez a balkáni indulat meg temperamentum, tehát ott bármikor kiújulhat minden. Az meg, ami Ukrajnába folyik, hát figyeljetek, 1000 kilométeres csak a front, képzeljétek el. És akkor egymásnak feszül egy 300 000-es, meg egy még másik 300 000-es hadsereg. Én emlékszem, amikor én voltam sorkatona, akkor a magyar, akkor a magyar néphadsereg 300 000 főből állt, tehát azt töltötték fel mindig sorkatonákkal, mint az egész akkori hadseregünk kivonulna, és harcolnia kéne nap, mint nap, és próbálják feltöltögetni. Egyszerűen ennek a háborúnak akkora a volumene, tehát amennyi embert érint, közvetlenül is, meg hát közvetve ugye a társadalmat, főleg az ukrán társadalmat, meg a pusztítás, hogy ehhez fogható nem igen volt talán a világháború óta. És hátborzongott, hogy kortársai vagyunk, ráadásul földrajzilag a szomszédország vagyunk. Nekem a balkániba is ez volt haj, mert ez a történéseken túl, hogy itt van mellettünk, körülöttünk. A járványok, nem tudom, hallottátok, hogy megint repesgetik, hogy készüljünk a következőre. Vannak, akiknek vannak aggályai az előzőt illetően is, hogy az, hogy járvány volt, szerintem az nem kérdés, én azt nem vitatom. Az intézkedésekkel lehet vitatkozni, én nem vagyok szakember, én hallgattam azokra, akik szakemberek, oltás meg ilyesmi ügyben, de az, hogy ez spontán jött-e és kivéthetetlen volt, vagy egy emberi hiba okozta, vagy lehet, hogy nem is hiba okozta, hogy ezt vitatják, ismerve a világunk folyását, én sok mindent el tudok képzelni, maradjunk annyiba. Nem tudok, és nem akarok vádaskodni, de aggályaim vannak. És ugyanezen az alapon lehetnek újabbak, mert megint, hogy mennyi, egy felfeldobják ezt a témát, hogy mikor jön a következő. Eszembe jut, amit Jézus mondott, hogy dökhalál lesz, ugye az járványt jelent, csak Károly így fordítja, és mi van akkor, hogyha egy ekkora világban, egy ilyen népes világban, és ilyen szisztematikusan szóródik szét ez az egész, ez egy más megérés, mint a Károlyban is volt. Bár a középkorban is volt, hogy országrészek pusztultak ki, ugye azért is lakunk ilyen vegyesen nemzetiségek, mert újra kellett telepíteni, és máshonnan hoztak embereket. Van egy gazdasági kitettségünk is, hogy a szomszédban háború van, akkor állítólag minden drágább lesz ettől. Azért nagy állítólag, mert szerintem ebben is volt sok minden, ami nem tiszta, tehát nem természetes az a drágulás, amit mi megéltünk. De egy tény, hogy mivel összefonódunk gazdaságilag mindenki mindenkivel, ha valahol történik valami, annak a hatása is mindenhol érződni fog. Függünk, magukkal rántanak bennünket események, partnerek, gazdasági partnerek, és ennél talán egy dolog van, ami az én véleményem szerint rosszabb, hogy van egy erkölcsi kitettségünk is a globalizáció révén, hogy a nyugati értékrendet azt szeretnék ott is meghonosítani, ahol az emberek nem szeretnék, hogy meghonosítsák. Ti is tudjátok, hogy mire gondolok. Ez számít ma haladónak, hogy nem erőltetni ezt, hogy ki fiú, ki lány, meg a család, meg minden oszoljon fel, oldódjon fel, legyen egy massza az egész. És hát ezt tűzzel vassal terjesztik, szó szerint gyakorlatilag gazdasági zsarolás van. Csak mondom nektek, bocsánat, nem akarok belemenni, és milyen érdekes a helyzet, hogy az EU azt mondja, hogy Magyarország zsarolja őket a vétóval, hogy megkapja azt a pénzt, amikor meg járna neki, és amivel zsarolja az EU, hogy nem adja oda. Most akkor ki zsarol kit? Értitek, hogy miről van szó? Szóval itt tartunk, ide jutott a világ, és én azt gondolom, hogy nem kell tudósnak lenni ahhoz, hogy észrevegye valaki, hogy itt valami nagyon nincs rendben. És nem kell tudósnak lenni az, hogy rájöjjünk, hogy itt nem mindenki a megoldáson dolgozik. Tehát van, aki szemből nyomja az ajtót. Ez teljesen egyértelmű. Vannak, akik kifejezetten a világ bedöntésén munkálkodnak. Talán azt nem kell ecsetelnem nektek, ehhez is elég a józanész, hogy vannak, akik ezeken a háborún sokat keresnek, és nekik ez nem érdekük, hogy véget érjen. És ezek lehetnek amerikaiak, lehetnek ukrán despoták, vagy minek hívják őket. Tehát itt sokaknak érdeke ez, hogy ez folyjon. És azt írtam ide magamnak, hogy persze, hogy a világ bedöntésén munkálkodnak sokan, mert ugye Sátán és a társasága, így is írtam fel magamnak, Sátán plusz Corporation, az az egész cég, az mindig ezen dolgozott. De ehhez mindig embereket használt fel. Tehát nem úgy van, hogy nem volt ember, aki ebben partner legyen, dehogy nem. Mindig is voltak emberek, akiken keresztül ezt a munkáját Sátán végezte, és ez ma is így van. És hogy ez az egész nem lenne nektek elég, ilyen probléma halmaznak, te is észlelitek talán, hogy ránk szabadult az iszlám világa maga minden barátságosságával, hogy úgy mondjam, meg fanatizmusával. Olyan, amikor mindig mondják, hogy az iszlám az a békesség vallása, hát nem tudom, de valahogy nem ez jön le. Történelmileg sem ez jön le, de kortársként sem ez jön le. Kedves gyülekezet, én azon gondolkozom, hogy hogy milyen lehet mindezt megélni, először azt mondom, hogy hit nélkül. Tehát milyen lehet, gondoljunk bele azoknak az embereknek, akik körülöttünk élnek, velünk jártak iskolában, munkatársaink, velünk szocializálódtak, tehát az a társadalmi hátterük, ami nekünk, csak az a különbség, hogy nekünk van hitünk Istenben, vannak tapasztalataink is Istenben, meg a gondviseléssel, nekik nincsenek. Mindjárt rátérek, hogy mi hogy éljük meg, de hogyha ti úgy érzitek, hogy nektek nehéz, nekünk nehéz, akkor most képzeljétek el azt, akinek ez nincs. És minden reggel úgy kell fel, hogy... Képzétek el azt a nyugat-európai embert, nem tudom, hogy érik meg, általában ő neki teljesen jó, én ezt kétlem, hogy minden reggel úgy indul el, hogy nem tudja, hogy belebotlik-e egy terroristába mondjuk, vagy hol milyen őrült, mit fog csinálni. Tudjátok, volt ez a két svéd szurkoló, elmentek egy meccsre Belgiumba, és egy őrült agyonlőtte őket, akit különben Tunéziában köröztek, csak az EU nem volt elég serény kiadni nekik. Meg szóval abszurd, abszurd dolgok van. És akkor ki a felelős? Itt sok felelős van szerintem, hogy ez megtörténhetett. De nem azok, akik elmentek egy meccset megnézni. Milyen lehet úgy élni, hogy ha mondjuk hagyjuk ezt, hogy a napi veszélyt, amire utaltam, főleg Nyugat-Európában, de milyen lehet mindezt úgy megélni, hogy még perspektívát sincs, hogy most ez nem jó, de idővel majd jobb lesz. Bocsánat, csak eszembe jutott egyszer, hogy volt egy ilyen aranyos tréfa, hogy elmegy a fiatal ember a jósnőhöz, és mondja a jósnő, hogy hát most egy ideig kevés lesz a pénze, és aztán majd megszokja. Nem tudom, nem mondtam, nekem ez nagyon tetszik. Most bocsánat, csak eszembe jutott, nem akartam mondani, hogy most nehéz a világnak, és aztán még csak azt sem mondhatjuk, hogy megszokja, mert aztán még rosszabb jön. Mi tudjuk, hogy még rosszabb jön. Na most gondoljátok meg azokat az embereket, akik várják az új évet, és azt várják, hogy hát, ha ez az év jobb lesz, mint a másik. Akkor előre hozom azt, amit mondani akartam. 2020, hogy is volt, 20-ban volt ugye, a Covid akkor kezdett tombolni, 20-21-ben, 22-től azt vártuk, hogy talpra áll a gazdaság, meg minden. 22-ben kitört ez a háború. 23-tól azt vártuk, hogy talán egyel kevesebb háború lesz ehhez képest, egyel több lett. Ugye begyulladt a Közel-Keleten is az a gyutacs. Nekem az a döbbenetes különben, ha már itt tartunk, hogy hogy megosztja az embereket a megítélése ezeknek a történéseknek. Mert van, aki azt mondja, hogy Oroszország agresszor, formálisan teljesen így van, ez igaz. Csak erre mondják azt, hogy nem úgy kelt fel egyik reggel, hogy most agresszor leszek. Annak voltak előzményei, nem is akármilyennek. Ha csak azt veszem, hogy 2014-től már írtották javába a saját lakosságukat ott a Donbaszba, és mindenki úgy azt mondja, hogy az nem probléma, az nem probléma. Amikor reagálnak, az már probléma. Mi a helyzet a Közel-Keleten? Ez az iszonyatos rémtett, amit végrehajtottak a terroristák. Izrael válaszol, és mindenki fel van háborodva, hogy hát hogy lehet ilyen valaki, mint Izrael, hogy válaszol. Nem akarok belemenni ebbe, engem az döbbent meg, hogy lehet egy dolgot úgy megítélni, hogy kétfelé szakad gyakorlatilag a társadalom, mint hogyha nem mindent vennénk számból. Mindenki, mint a turkálóba válogatja, hogy neki ez azért tetszik, neki az azért tetszik. Persze, hogy polarizálódik a társadalom. Nem elég, hogy itt vannak ezek a problémák, még egymásnak feszülés is van. Még én a legszerűbbnek azt tartottam, mert azóta nem voltam nálatok, hogy elmondjam, mondjuk egy videót csináltam, lehet, hogy láttátok, hogy amikor megtudtam azt, hogy végrehajtották ezt a rettenetes gazságot ezek a palesztin ember alatti lények Izraelbe, és utána itt Nyugat-Európába kimennek tüntetni a haverjaik szimpátia tüntetésre. Senki nem bántotta még akkor Gázát, még nem volt válaszcsapás, nem azért mentek ki. Ők a szimpátiájukat fejezték ki azért, ami történt, ezért a gazságért. És rögtön belém hasított, csináltam is egy külön részt erről a sorozatban, hogy akik az ekként cselekvőkkel egyet is értenek, mondja Pál a római levélben, az egy szint. Tehát aki még csak benne sincs a helyzetben, itt él, mint Hawaiion, ugye jólétben nyugaton, de fontosnak tartja kifejezni, hogy egyetért a csecsemők, most nem részletezem, mint a gyerekek miatt, szóval, amiket csináltak. Én akkor azt mondtam olyan őszintén magamban, én vállalom, hogy aki emellett szimpátia tüntetést végez, ugyanazt a sorsot érdemli, mint azok a terroristák, amit megkaptak. Mert hát azonosul vele, hát ő kifejezi, nem kényszerítették rá. Ez egy bibliai elv. És ehhez képest a nyugaton tépelődnek, hogy hát vajon erkölcsének kinek lehet igaza, és egészen fura dolgokat hall az ember, hogy milyen szimpátia megnyilvánulások vannak egyetemeken, és a többi, és a többi. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy én azt érzem, hogy nem attól nehéz, ami van, csak, hanem attól, hogyan a világ ezt feldolgozza. Én viszonylag fiatalon rájöttem arra, ilyen tinédzser fejjel, hogy amikor azt mondják, hogy jön a nagy nyomorúság, nem biztos, hogy az lesz a legnehezebb, hogyha nem lesz mit tenni, vagy fázol, vagy ilyesmi, persze az nem jó. De mikor szellemileg van nyomor, mikor ott vagy valahol, és nem az jön vissza, amit normálisnak tartasz. Olyan, hogyha egy diliházba zártak volna, de most bocsánat, hogy így mondom, hogy hát figyelj, normálisak ezek, hát, és itt most ez van, minden a feje tetejére van állítva. Annak kell szégyelni magát, aki idézőjelben normális, aki nem akar váltani. Itt van ez az úgynevezett cancel culture, hogy mondjál nemet mindenre, tagadj meg mindent, ami eddig volt. És ezeket népszerűsítik, tolják, és egy olyan időszakot élünk, kedves gyülekezet, és ettől nehéz szerintem nekünk fejben is, hogy én ezt hallottam, valószínűleg így is van, hogy volt ez a bolsevik-mensevik vita, tudjátok, a kommunizmuson belül, hogy bolsevikok voltak, ők vannak többen, és ezért nekik igazuk. És én azt hallottam, hogy valójában ők voltak a mensevikek, tehát nem ők voltak többen, nekik volt nagyobb a hangjuk. És ma ugyanez van, ha megnézitek a nyugati társadalmakban, hogy a normális réteg hallgat, kizár dolog, hogy mindenki ezzel egyetértene, elszenvedi, és egyre inkább tolják ezeket a hát furcsa értékrendeket, maradjunk annyiba. Ez értelmezen a nemiséget, az ilyen erkölcsi, meg politikai dolgok megítélését. Ugye az egy külön szépség, amikor nem tudom, azzal találkoztatok-e, hogy le kell térdelni. Most is néztem meccset a héten, az igazság. Én még úton vagyok, hogy mondta egy kollégám egyszer. Ezen a meccset Angliában, Premier League, és akkor térdelnek. És tényleg ez annak szó, hogy a feketék, meg a jogtiprás, meg a minden, és amikor mi nem térdeltünk, akkor ebből botrányt csináltak szintén. Mi az, hogy mi nem térdelünk? Hát így olvasd el a történelmet, hogy hogy tettek tönkre országokat a britek, hogy mit műveltek a politikában, meg a társadalomban, hát térdeljenek, sok okuk van rá, nem tudnak eleget térdelni. De az, hogy mi miért térdeljünk, az ő bűneik miatt, tehát ezek ilyen aberrál dolgok, hogyha belegondoltok, és ezt akarják, és hogyha sokáig mondják, ugye Goebbels mondott valami ilyet, azt hiszem, ha jól tudom, hogy elég sokáig kell mondani a hazugságot, és akkor előbb-utóbb már az lesz az igazság. És így rendezik át emberek értékrendjét. És most visszatérek oda, ahonnan elkanyarodtam, mert ezt úgyis akartam mondani, hogy, bocsánat, ezért még egy dolgot nem mondtam el, hogy 2022-ben lett plusz egy háború, 23-ban mínusz egyet vártunk, erre plusz egy lett, most már kettő van. 24-re ki mit vár? Hát ez a baj, ez a baj. És továbbra is fenntartom, nézzetek körül, meg ne higgyetek mindenfélének, amit mondanak, hogy vannak, akik érdekeltek ezekben a háborúban. És a következőnek is van érdekeltje. Adná az Isten, hogy ne legyen, meg imádkozzunk azért, hogy az Isten fékezze ezeket az erőket, mert ezek az erők dolgoznak. Sátán működik, ezek az emberi eszközök működnek. Mi nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ez ellen tegyünk, de imádkozni azt tudunk. Tehát legyen ez is egy ima célunk. Ez az emberi szenvedésnek, hogy minél kevesebb ember szenvedjen már fölöslegesen, meg értelmetlenül. Nagyon érdekes, hogy minden háború ilyen, én is gondolkoztam ezzel, hogy minden háborúnak vége lett egyszer, nem? És valahol meghúztak egy határt most, vagy ugyanott vagy, vagy máshol. Na de mire ez megtörtént, hány ember halt meg? Meg hány család veszített? És volt értelme? Hát ezt megcsinálták volna az elején is. Egyébként itt is közel jártak hozzá, csak beleszóltak olyanok, akiknek a háború volt az érdek, hogy előbb legyen háború, és majd utána lesz békekötés. Nem tudjuk 24 mit hoz, de egyet tudok, hogy nem szeretnék ebben a világban hit nélkül élni. Sem a jelenét, sem a perspektíváit. Hát mit várhatok? Ugye az a különbség van, az tény, hogy egy világi embernek a jelenben nincs kapaszkodója Istenbe, de legalább abban reménykedhet, hogy majd jobb lesz. Mi nálunk fordítva van, nekünk most van kapaszkodónk Istenbe, de mi tudjuk, hogy nem lesz jobb. Mi tudjuk, hogy csak rosszabb lesz. És amikor embereket láttok, emberekkel találkoztok, akkor ott kell bennünk legyen a kérdés, hogy mit tudnék én segíteni szerencsétlennek, hogy ma legyen kapaszkodója, másrészt ne kergesse azt az ábrándot, mert nem lesz jobb. Nyilván nem az a dolgom, hogy elvegyem tőle a reményt, hogy még az se legyen, hanem egy megalapozott reményt adjak neki, hogy ne abban legyen a békessége, hogy majd jobb lesz valamitől itt az élet, mitől lenne jobb. Ugyanazok csinálják tovább, hanem hogy az Istenbe találja meg ezt a fajta békességét. Mi hogy éljük meg? Azért ezt a kérdést is feltenném, mindjárt befejezem majd. Ugye nekik nincs hitük, nekünk... Ja, héten láttam most egy ilyen aranyos, ilyen humorista mondat, amit hogy itt ülök, azt nem tudjátok, mit fogok mondani, és az az igazság, és akkor megállt tudni, hogy ő sem tudja, hogy mit fog mondani. De ez kicsit ilyen, hogy nekik nincs hitük, de az én kérdésem az, hogy nekünk van, mert az most fog kiderülni. Nem az, hogy hívőnek valljuk-e magunkat, én nem arra gondolok, hanem a nehéz körülmények között mutatkozik meg az, hogy nekem van-e békességem Krisztusban ilyenkor is. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Pont tegnap este volt témánk az Óbudai Bibliakörben a 97. 98. Zsoltár nagyon hasonló hangvétele, hogy az Úr uralkodik. Örüljön az egész föld és a szigetek. Kedves gyülekezet, amikor így áll a világ szénája, amikor esetleg veszítünk a komfortérzetünkből, amikor ránk nehezednek a jövő kilátásai, akár csak anyagilag is, és hálát adhatunk az égnek, hogy nekünk anyagi problémáink vannak, nem a háború van itt az országunkban, akkor megfogalmazódhat bennünk az a kérdés, hogy vajon nekem több nyugalmam van, mint a szomszédomnak, akinek nincsen hite? Segít nekem a hit? Előrébb vagyok, beljebb vagyok? Mert úgy kéne, hogy legyen. Azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek, az emberiség nagy része, akik eddig éltek, de akik ma élnek, azoknak is a nagyobb része egy olyan fokú bizonytalanságban, kitettségben és kiszolgáltatottságban élte meg az életét, mint amit mi most kóstolhatunk. Tehát az a fajta biztonság, ami nekünk van, jogbiztonság, anyagi biztonság, szociális biztonság, orvosi ellátás, stb. Azért mi egy kényelembe éltünk, az emberiség nagy részének ez nincs meg. De olyan szinten, nem tudom, tudjátok, most csak beugrott, hogy az USA-ban egyszer azt hallottam, hogy 70 millió embernek nincsen társadalombiztosítása. Tehát ha elharapja a nyelvét, neki kell összevarni. Nem tudja kifizetni, és nincs biztosítása. Ez egy fejlett ország különben, az Egyesült Államok. Tehát mi olyan szinten éltünk eddig kényelemben, ami nem bűn, hogy félreértsetek, csak hogy amit mi most, hogy egy komfortvesztés van bennünk átvitt értelme, tehát valahol a jövő miatt aggódunk, meg a jelen is azért más, mint eddig volt, ebből ezt veszítünk emiatt a komfortunkból, de az emberiség nagy része sosem érezte ezt a komfortot. És ezért is legyünk hálásak azért, ami van, meg ami marad belőle, meg amit eddig élveztünk. De most jön az igazi kérdés, ugye visszatérve a hitre, hogy most akkor, ha őszinte vagyok magamhoz, kiszívja az erőmet, ez ami történik, vagy úgy érzem, hogy most jött el annak az ideje, és hálás vagyok Istennek, hogy tudok rá támaszkodni, és megőrzem a nyugalmamat most is. Ahogy Dávid írta, hogy lefekszem, és legott elalszom, miközben üldöznek. Tehát megvan-e ez a nyugalmunk? Ez, ami történik körülöttünk, hogyan hat ránk, hogy úgy érezzük, hogy elveszi az életkedvemet, kiszívja az erőmet, nincs annyi energia bennem, nem motivál már úgy akár a keresztény mi voltom sem, vagy fordítva, amikor jelentkeznek a nehézségek, ez a jobbik eset nyilván, akkor ez nekem plusz erőt ad, hogy ezeknek neki kell feszülni, meg kell oldani. Ne vegyétek rossz néven, sporthasonlattal jövök. Mindig az imponált a német válogatottban is, meg a Liverpoolban, ez a két csapatom van, ti aztán tudjátok, tőletek kaptam a pólót, meccsben van, hogy sokszor vert helyzetből jöttek vissza, tipikusak. Tehát úgy, hogy már az ellenfél vezet, már mindenki keresztet vetne rájuk, és akkor összeszedik magukat, és neki feszülnek. Nekem volt egy olyan, hogy magammal is például hozzak, úttörő koromban is sokat sakkoztam, volt egy sakkbajnokság, és tényleg úgy volt, hogy ilyen könnyelmű voltam, és hát sokszor benéztem, és akkor levették egy lovat, vagy valamit, egy futót, és akkor elkezdtem koncentrálni, és akkor megvertem. És akkor elterjesztette rólam a Sánta Laci, ez volt az egyik ellenfél, azt mondja, hogy vigyázzatok, nem jó előnyben lenni vele szemben, akkor mindig megver. Mert ugye, akkor már elkezdtem figyelni, amíg nem volt baj, addig nem figyeltem. Ez igaz, ez így történt. Na, majd ezt megjegyzitek a másra. Szóval az a lényeg, hogy az a kérdés, hogy bennünket azok a nehézségek, amik körülvesznek, motiválnak, ösztönöznek, erősítenek, vagy épp úgy elveszítjük az erőnket, mint azok az emberek, akiknek nincsen hite. Ez a hit próbája, amiben most vagyunk. Ez egy ilyen helyzet. Nem tudom, mit várunk 24-ben, akkor visszatérek az eredeti vázlatpontomhoz, amit előre hoztam. Ti számítotok arra, hogy most nem politikáról beszélek, hanem egyes emberekről, vagy a társadalomról, hogy jobbak lesznek az emberek, vagy nem lesznek jobbak. Mi a várakozás? Nem írtam ki magamnak az ígét sajnos, de ti tudjátok, hogy az pedig tud meg Timóteus, hogy az utolsó időkben lesznek az emberek magukat szeretők. Láttok ti magatok körül magukat szerető embereket? Hát figyelj, erről szól, de magadat valósítsd meg. Hát figyelj, nehogy már egy lúzer legyek, hát szeresd magadat. Magukat szeretők, kérkedők, kevélyek, Isten iránt engedetlenek, késővágók. Hát figyeljetek, az ember azt mondja, hogy az egy dolog, hogy leírja mondjuk Dániel, hogy minek lesznek a hatalmak, majd az a négy hatalom, de hát az majdnem, bocsánat, így mondom, majdnem semmi ahhoz képest, hogy Pál jellemzi ihletés alatt a mi társadalmunkat, nem? Hát minden benne van. Inkább a gyönyörnek, mint az Istennek kedvelői. Valami félelmetes, hogyha belegondoltok. És tudjátok, hogy mi az egésznek a csattanója, amit a végén mond, az ötödik vers az érdekes. Ugye négy versen át sorolja a tüneteket, a diagnózist, és azt mondja, akiknél megvan a kegyesség látszata, és az ember lehidal, már bocsánat, hogy a modern szóval mondom, hogy ezek istenférők ezzel? Azt mondja, hát a látszat, persze, tő is vagyok, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják az erejét. Ma milyen korban élünk? Ma olyan korban élünk, hogy ez az egész ráillik szerintem, amit Pál elmond. Olvassátok, 1 Timótós 3, azt hiszem, 2, igen, mindig ezt keverem, bocsánat, köszi. 2 Timótós 3, 1-től 4-ig, akkor az ötödik a csattanó. Ez mindig bizonyít, hogy melyik levélben van, köszi Janó. És az a lényeg, hogy Mi azt mondhatjuk, hogy a diagnózis áll, tehát ilyen a társadalmunk. Egy dolog hiányzik, nagyon érdekes, tudnék az, hogy a kegyesség látszata. Nem túl vallásos a társadalom, ezt kimondhatjuk. De vegyétek észre, hogy mi a szlogenje ezeknek az irányzatoknak, az, hogy ők emberbarátok. Ők felszabadítják az embert. Mindenki egyenrangú mindenkivel, akármilyen, tehát tévúton jár is, hogy így mondjam, vagy elcsatangolt. Tehát magamnak ugye így írtam ide, hogy még nem vallásos a világ, és hogy mondjam így, bocsássatom, hogy hiszen marha nagy emberbarátok vannak köztünk, de voltak éppen ezek nem barátai az embereknek. Sem azok, akik a háborút szítják, nyilván nem, de azok sem, akik tévútra terelik az embereket, és azokért a jogokért küzdenek, amikről Isten azt mondja, hogy de hát figyelj, ez fertelmesség. Hát azt nem kéne csinálni. Tehát attól nem leszel boldog. És főleg a nyugati világban ez van jelen, és az is ráillik a Bibliára, hogy a nyugati világ ezt az értékrendet magasabb rendűnek tartja, és el akarja fogadtatni mindenkivel. Itt belül mi küzdünk ezzel a nyugati világon belül, de hát erre nem vevők az iszlám országok sem, mert azért az iszlámmal ez ellentétes finoman szóval, amiket terjesztenek meg a többiek. Úgyhogy amikor hallottok híreket, azt tudnotok kell, ezt hallom, és az igaz is minden bizonnyal, hogy a háború megítélésében vannak a nyugati országok, meg a világ többi része, a nagyobb része lélekszámban, meg országszámban, és ugyanez igaz az erkölcsi kérdésekre is, a világ nagy része nem vevő erre az erkölcsiségre, amit a nyugat modern értékként hát propagálni kíván, és tűzzelvassal terjeszteni. Azzal zárnám a mondandómat, hogy igen, én azt gondolom, nagyon nehéz felfogni és elfogadni, hogy olyan a mi világunk, mint egy ilyen uszadékfákból álló tutaj, hogy már nem tartja össze semmi, és megy szét, mert kb. Ez a kép van előttem. Láttatok már ilyen faúsztatás, nem? És akkor, hát hogy átmenetileg, és akkor végén meg vagy magától szétmárik, vagy már megérkeztek, szétszedik. Gyakorlatilag nem tudjuk felfogni, és nekem ezt a legnehezebb feldolgozni, ez fáraszt legjobban, hogy szemmel láthatóan a józan ész ellen cselekszenek, a hétköznapi érdekeik, tehát nem bibliai erkölcsi elvekről beszélek, hétköznapi érdekek ellen cselekszenek, és ez így van jól. A Biblia mondja, és ez én népem így szereti, mintha ezt jóvá hagynák a nyugati társadalmak. Vegyük komolyan, hogy a történelem egyébként leginkább ilyen volt mindenkor, tehát olyan értelemben, hogy ezek a visszásságok meg a nem a valós érdekeket képviselték emberek, döntéshozók, és hogy ehhez képest a mi életünk eddig egyfajta inkubátorban volt. Tehát, hogy adjunk hálát érte, hogy egy viszonylag védett közegben élhettük le anyagilag, így, úgy, amúgy. Ez a szocializmusról is igaz, hogy tudom, meg voltak a korlátai, de hát azért iskoláztunk, meleg volt. Tehát az alapvető szükségleteket ellátta az rendszer. Hogyan tekintsünk akkor előre? Hát az egyik az, hogy úgy tűnik, hogy vége a kényelemnek. Szóval szerintem kár ezt várni. Úgy fogtok járni, mint én a dinnyékkel, mikor egyetemista voltam. Egyik nyáron 6 forintba került a dinnye kilója, emlékszem. És másik nyáron látom, hogy 12, hát mondom, az sok az a duplája. Vártam, hogy 6 forint lesz, nem lett. Tehát azon a nyáron nem ettem dinnyét, mert vártam, hogy olcsóbb lesz. Tehát nehogy így járjunk mi is, hogy várjuk, hogy majd jobb lesz. A világfiait megértem, hát nincs másuk, mint remélni, hogy jobb lesz. Mi viszont tudjuk, hogy nem lesz jobb, viszont, és ez nagyon fontos, hogy milyen kiváltság, hogy mi edzettségre tehettünk, vagy tehettünk volna szert eddig az Istennel járásban. Most jobban kéne, hogy viseljük ezeket a körülményeket. Végül is erre készültünk, tehát most eljött, amire készültünk, mert vallottuk, mondtuk, hirdettük másoknak is. És milyen kincs az, hogy mi tudjuk, hogy mi jön a célvonal után. Tehát mi nem csak addig látunk, hogy nehézségek jönnek, igen, a Biblia azt mondja, hogy lent lesz vége a világnak, nem fent, nem a csúcsain fog járni, mikor Isten véget vett neki, de azt mondta, hogy utána valami olyan jön, amiért érdemes átmenni ezen a mélyponton is, ezen a nehézségen is a többiekkel. Tudjuk azt, hogy globális összefogásra számíthatunk, megvan, ha megnézitek, erőltetik, betagozódhatnak, ugye, az euró csak annyit, hogy ez független nemzetek önkéntes társulásaként indult. Ma már azért nem nagyon hasonlít rá, maradjunk ennyiből, hogyha figyeltek. Emlékeztek, hogy Jelenések 13 egy bárányról mesél? Már ki úgy néz ki? Úgy néz ki, mint a bárány, csak amikor megszólal. Jelen van a modern nyugati világ, nagyon szép ilyen emberbaráti dolgokat puffogtat, majd amikor odáig jutunk ide, hogy azért annyira nem. Annyira nem. Hát ez is megérkezett, itt van. És embereket megejtő dumával jelentkezik. Kedves testvérek, én azt gondolom, és ezek tényleg az utolsó szavak, hogy én azt gondolom, hogy nekünk mérhetetlen előny lelkileg is, a szolgálatunk szempontjából is az, hogy mi mindezt előre tudtuk, és ami ezután jön, és ki kell mondjuk, hogy nem lesz jobb, itt vagyunk két év határán, nem valószínű, hogy 24 jobb lesz. Az Isten adná meg azt a kegyelmet, hogy ezzel a borzalmas emberüléssel leállnának itt a szomszédba, meg talán a másik is leáll, az által hamarabb kifulladhat, vagy elérheti a célját a közelkeleten. De szerintem azért kéne imádkozzunk, én úgy gondolom, hogy Isten mérsékelje az emberi szenvedést, az, hogy fékezi ezeket a gonosz erőket, akik azt akarják, hogy ez még menjen. Imádkozzunk azokért, akik eddig áldozataivá váltak, ugye nagyon sokan meghaltak, mind a két oldalon ezen a fronton. Én nem teszek különbséget, én mind a két oldalon áldozatokat látok. Tulajdonképpen egy jelen, a háborúban közvetlen jelen nem lévő hatalom áldozatai mind a ketten. Ez a pontos megfogalmazás, aki akar és aki csinálja ezt a háborút. Imádkozzunk azokért az áldozatokért, és imádkozzunk azért is szerintem, hogy akármit is hoz az előttünk álló év, nekünk a hitünk növekedjen, hogy fel tudjunk nőni a körülményekhez, a kihívásokhoz. Ne csak úgy, hogy átvészeljük hitben ezt az évet, hanem meg tudjuk találni a szolgálat alkalmait és helyeit, amikor embereknek segíteni tudunk abban, hogy eligazodjanak abban, ami itt körülöttünk folyik és történik. Mert azt is mondhatjuk, hogy ha ezt meg tudjuk tenni, akkor nem csak vigaszt kapnak ezek az emberek, meg egy kapaszkodót, hanem a Biblia hitelessége is megalapozódik a szemükben, hogy de hát ez előre meg volt mondva, hogy ez lesz a vége. Lásd, amit elmondtam globalitásról, álemberbarátságról, meg a többiről. És én azt kívánom, hogyha az Isten megadja élnünk egy év múlva a mi saját szent hagyományunk szerint a találkozást, akkor ha mérhetően nem is egy jobb világra, meg egy jobb évre tudunk visszatekinteni, nekem ez a gyanúm, azt kell, hogy mondjam, nem várok sok jót ettől az évtől, de legalább úgy tudjuk kiértékelni az évet, hogy a hitünk az azért erősödött, és ezek a körülmények, ami hitünknek javára voltak, ha másnak nem is tudtak. Isten adja meg ezt a kegyelmet mindnyájunknak. Amen.